Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és már egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk, mert vendégünk a Kontakt Rádió, akit Tokics Imre professzor képvisel, és a Magyarország Krisna Tudatú Hívők közösségét pedig Balarám Prabhu fogja képviselni. És most az a célunk, hogy kölcsönösen megbeszéljük, feltérképezzük egy adott témának a gondolatvilágát, fogalomrendszerét a két különböző vallásban, ugye a kereszténységben, illetve a vajsnavizmusban. Úgyhogy én már is föltenném mielőtt feltenném az első kérdést, azért szeretném, hogyha bemutatkozna a vendégünk, Tokics Imre professzor, hogy egy kicsit mondjon már valamit magáról, mutatkozom be a hallgatóknak, meg egy kicsit mond, beszéljen a Kontakt Rádióról, hogy milyen rádió is ez.
Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket is, és sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és ha a Kontakt Rádióban ez el fog hangozni, akkor a Kontakt Rádió hallgatóit is szeretettel köszöntjük. A Kontakt Rádió Budapest körzetén belül fogható a 87,6 MHz-en, egy vallásos rádió, ahol megszólítjuk az embereket, és vallásra, nemre, tekintet nélkül próbáljuk azokat az igazságokat közölni ebben a rádióban, amelyekhez ma hozzá tudunk férni. Így többször volt Mátyás, többször voltál Mátyás, te is a vendégünk, és remélhetőleg még leszel is. Minél színesebbé kívánjuk tenni. Ma már szinte 90-95%-ban vallási műsorokat közvetít. Néhány egyéb szerződés kötelez bennünket, úgymond a világi műsoroknak a kifuttatására. De nem csupán azokkal a vallási jelenségekkel vagy árnyalatokkal foglalkozunk, amely a műsor szerkesztőknek a személyes hitéhez tartozik hozzá, hanem minden egyéb vallástól hívunk képviselőket és beszélgetünk velük, és természetesen más műsorokat is átveszünk.
Igen.
Ez hosszú évek óta, a Kontakt Rádió vallási műsora.
Azt hiszem, a legtöbb vallás egyetért abban, hogy Isten az egy van, de többféle út is vezet hozzá, és ti ezt nagyon szépen megvalósítjátok. Balarám Prabhu, mondj légy szíves egy pár szót magadról te is, hogy fel ne billenjen az asztal egyensúlya.
Hát, akkor én is köszöntenélek benneteket, és köszöntöm a hallgatókat is. Én egy brahmacsári vagyok, egy szerzetes vagyok, én a budapesti templomban élek, és bár a családom az vallásos volt, tehát ilyen szempontból vallásos háttérrel rendelkezem, de hát az én életem az nem volt annyira vallásos, és azért egy nagyon kedvező fordulatnak köszönhetem, hogy akkor így szerzetes lettem, hogy kaptam annó egy könyvet egy volt kolléganőmtől, és akkor ennek köszönhetően azonnal éreztem, hogy ez megszólít, ez a könyv megérint, és akkor úgy szerzetességre adtam a fejem, amit azóta se bántam meg.
Köszönöm
csak
szépen.
Csak egy gondolat a felvezetődhöz. Ágoston azt mondja, hogy senki sem születik kereszténynek, de mindenki azzá válhat. Én ezt egy kicsit átformálnám, senki sem születik vallásosnak, de azzá válhatunk.
Igen. Na most ez egy nagyon szép gondolat. Még a te bemutatkozásodat egy kicsit kiegészíteném, tehát ugye az adventista egyháznak a főiskoláján vagy tanár, igaz? És én úgy tudom, hogy 3 doktorátus is van, ugye a a katolikus egyetemtől, a református egyetemtől és a rabbi képző zsidó egyetemtől.
És a zsidó egyetemtől.
Igen, úgyhogy felkészült vendégünk van, és akkor mindjárt szerintem csapjunk is a lovak közé, mert a legizgalmasabb téma igazán az, hogy kik vagyunk mi. Mondjuk meg őszintén, hogy hát saját magunk számára induló helyzetben magunk vagyunk a legfontosabbak, és szeretnénk tudni, hogy kik is vagyunk mi valójában. Tehát mit tanít a kereszténység arról, hogy ki a személy, ki az egyén?
Nagyon érdekes, az Ószövetségben a személy és az egyén nem létező valóság volt. A személynek sem jogai nem voltak, és nem is érdekelte az embereket. Nagyon érdekes, valószínűleg, hogy mindannyian és a kedves hallgatók is ismerik Jónás történetét, Jónás könyvét, amikor Jónás ott alszik a hajón, és akkor hatalmas viharba kerülnek, akkor oda megy hozzá a hajó kapitánya, hogy Jónás miért alszol, és ki vagy te, milyen néphez tartozol, milyen Istent imádsz. De ez a ki vagy te, ez nem rendelkezett az ókori világban olyan emberi jogokkal, human rights jogokkal, amelyekkel ma rendelkezünk, egyszerűen az egyén nem létezett, csak a közösség. És ennek is, hogy mikor alakul ki az egyén fogalma, nagyon érdekes, a második, harmadik században vannak az úgynevezett krisztológiai viták kereszténységen belül, és az úgynevezett szent háromságtani viták, különböző zsinatok, Nícea, Konstantinápoly, Efézus, különböző alkalmakkor összegyűlt a kereszténységnek a krémje, és akkor hozzák meg ezeket a zsinati határozatokat, és akkor kezdenek el gondolkozni, hogy mi az, hogy személy. Mert ugye a kereszténységen belül ott van a monoteizmus, az egyisten imádat, aztán az Új Szövetség végén ugye megjelenik már, hogy Krisztus Isten volt, aztán még tovább tetézik ezt a gondolkodást, hogy megjelenik a Szentlélek, és a Szent Lelket is Istennek tartják. És akkor hát ezt tisztázni kell, hogy mi az, hogy személy? Mert gyakorlatilag odáig nem létezett a személy fogalma, nem tudom a keleti gondolkodásban, de hogy az európai és a nyugati gondolkodásban abszolút nem létezett, az biztos, és innentől jelenik meg a személy fogalma, a persona fogalma, a megismételhetetlen egyedi létező fogalma, akinek már lassan kezdenek kialakulni a jogai, függetlenül attól, hogy milyen néphez, milyen nemzethez tartozik, honnan jött, ő egyéni jogokkal rendelkezik, és aztán, ha innentől egy jó nagyot lapozunk, akkor megjelennek az alapjogok, az emberi alapjogok, és ezen belül is vannak első, másod, harmad generációs alapjogok, ezek egymásra épülnek rá, nem tudom én, az ember alapjoga az, hogy nem tudom én, lelkiismeret szabadsága szerint élhet. Tehát, hogy senki nem mondhatja meg Mérő Mátyásnak, hogy most ő milyen vallású legyen. Mert ezt Mérő Mátyás elidegenedhetetlen joga, ezt tőle elvenni soha senki nem veheti el. Mérő Mátyásnak joga van vélemény alkotási szabadsággal rendelt, és mindegyikünk, és akkor a jog így kezdi első, második, harmadik generációként, lényegében még most sincs befejezve gyülekezési jogok, vélemény alkotási vallásosság, jogom van vallásosnak lenni, de jogom van nem vallásosnak lenni, és akkor ugye a jog abban dilemázik, hogy ezek a jogok korlátozhatóak, vagy nem korlátozhatóak. És az alapjogok első szinten, alapszinten nem korlátozhatóak. Tehát akármilyen rendkívüli helyzet van, háborús helyzet, tömegkatasztrófa, a lelkiismereti jogomat soha senki nem korlátozhatja. De már a gyülekezési jogomat, amely épp úgy az alapjoghoz tartozik, bizonyos helyzetekben, rendkívüli helyzetben, átmeneti jelleggel, közösség megóvása érdekében bizonyos szempontból lehet korlátozni. Uh-huh. Szóval nagyon érdekes, hogy jön a vallás, és aztán átveszi a jog, és minden igen. dekára próbál ki mérni.
Igen, ez nekem nagyon érdekes, és az az érdekes, hogy erről neked rögtön a személy jogai jöttek igen. be. Én most én megkérdezném Balarám Prabhut, hogy hát a vajsnavizmus, vagy mondjuk Krisna tudat szerint mi a személynek az eredeti helyzete? Tehát, hogy most azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy jogai vannak, vagy mi a helyzete a személynek? Mi a legfontosabb attribútum?
Nem az attribútumaival kezdeném, hanem azzal, hogy mi az egyénnek, mi a személynek, mi a léleknek a meghatározása. És ezt többféleképpen közelíthetjük meg. Az egyik, ami a teljesen lecsupaszított száraz filozófia, az az, hogy a lélek az különbözik az anyagtól, mert...
Méghozzá alapvetően.
Igen, igen, mert a lélek az él és öntudatos, míg az anyag élettelen és öntudatlan. Sőt, mi azt is mondjuk, hogy a lélek az örökkévaló, az anyag az átmeneti. Viszont a lélek az minőségileg azonos Istennel, tehát ahogy mondtam, hogy az anyag élettelen és öntudatlan, a lélek az él és öntudatos, és Isten is él és öntudatos. Az anyagnak, ugye az anyag az átmeneti, a lélek az örökkévaló, és Isten is örökkévaló. Nem jár le a mandátuma, ő mindig Isten van.
Nem kell megválasztani.
Nem kell, ő már...
Megválasztott magát,
igen. Már kiválasztotta magát, és ilyen módon azt látjuk, hogy a lélek... az minőségileg azonos Istennel, de mennyiségi különbség van közöttük. Az azt jelenti, hogy a lélek, én is tudatos vagyok arról, hogy mennyi étel van a hasamban, vagy mennyi nincs, vagy hogy mennyire fázik a lábam, de hogy a te lábad mennyire fázik, azt nem tudom, vagy hogy te mennyire vagy ilyes, azt nem tudom. De Istennek a tudatossága az végtelen, az korlátlan, és ő pontosan tudja, hogy mindenkiről mindent tud. Tehát ilyen módon minőségileg azonosak vagyunk Istennel, de mennyiségileg különbözünk. Ez az egyik megközelítés. A másik, ami jobban passzol ahhoz, amit te mondtál, az az, hogy amikor a lélek nem így azonosítja magát, mint amit az előbb beszéltünk, hogy én egy lélek vagyok, hanem úgy azonosítja magát, hogy a lélek belekerül egy anyagi testbe, és azt gondolja magáról, hogy én nő vagyok, férfi vagyok, fekete vagyok, fehér vagyok, kövér vagyok, sovány vagyok, ez vagyok, az vagyok, akkor inkább úgy nevezi a védikus irodalom, hogy átma, hogy önvaló, az azt jelenti, hogy mivel azonosítja magát. És a védikus irodalom úgy van kidolgozva, hogyha én emberként azonosítom magam, akkor a védikus irodalom jogokat és kötelességeket szab az ember számára. És akkor én, hogyha mint ember, tehát én egy lélek, aki egy emberi testben vagyok, hogyha követem Istennek a törvényeit, akkor a törvény követése által felemelkedhetem, és megérthetem azt, hogy voltaképpen ez, hogy én ember vagyok, ez csak egy ideiglenes átmeneti szituáció, valójában én egy lélek vagyok, és akkor ezáltal a felemelkedés által akkor eljuthatok erre a szintre, mert ez a tökéletességnek a szintje. De ezek a szabályok és regulák, ezek ezt segítik elő, hogy fokozatosan tisztuljunk. Amikor valaki követi Isten törvényét, annak az az eredménye, hogy tisztul. Mondjuk az állatoknál ez egy rövid példát, hogyha megengedtek, az állatoknak nincsen szabad akarata, úgy, mint az embernek, ezért ők...
Legalábbis nem tudják gyakorolni.
Tehát mondjuk ezzel ott azt értem, hogy egy kutya, ő mindig nem tud brekegni, vagy nyávogni, egy kutya, ő mindig követi a Istentől, Isten által megszabott kutyaságnak a törvényét. És akkor... Akkor ő úgy fog cselekedni, mint egy kutya, de azért, mert mindig követi Isten törvényét, ezért ő emelkedhet egy magasabb szintre. Az ember létformában ott megvan ez a jogunk, hogy a szabad akaratunkkal úgy éljünk, hogy követjük Isten törvényeit, valamelyik szentírást, vagy pedig fittyet hányunk ezekre, de akkor mind a kettőnek meg lesz a különböző körülménye, vagy következménye.
Hát most itt jól sok érdekeset hallottunk, de azért még azért nem mondtuk ki, hogy mi is az ember, vagy mi is az élő lény igazán, mivel azonos.
Tehát az ember lényegében Isten teremtése. és ebben a vonatkozásban mindig olyanná kell, vagy kellene válnia, mint az Isten. Hasonlítania kell. Minél közelebb kerül az Istenhez, annál inkább hasonlóvá válik. Természetesen azonosság soha nem állhat fel, mindig csak közelebb kerül, és mindig csak olyanná akar válni, és nyilván itt jelenik meg majd aztán az erkölcs fogalma, ami az állatvilágban nem igen jelenik meg, az ember Istentől kapott teremtése folyamán erkölcsi felelősséggel bír. Ugye egy macskának sosem lesz lelkiismeret furdalása, ha meglát egy egeret és megfog. Bár ezek a mai modern macskák már szerintem megijednek az egértől, de az embernek legyen lelkiismeret furdalása, ha elpusztít egy állatot. Ha az életet, amelyet az Isten hozott létre, bármi neműleg pusztítja, akkor ez már erkölcsi felelősség, mert a keresztény kinyilatkoztatásban két feladatot kap az ember, őrizze és művelje ezt a világot, amelynek részévé, amelynek, hát, hogy is mondjam, kulcsosává helyezte az Isten.
Igen, csak nem szabad hogy félreérteni, így, hogy az Ura.
Így van.
Ugye?
Azért mondom, hogy megkapta a kulcsát,
igen,
de attól még a tulajdonosa az a mindenható Isten lesz.
Igen.
Csak bizonyos jogokat kapott, de nem abszolút jogokat.
Meg kötelességeket kapott.
Van, igen.
Igen. Igen. Nos, tehát akkor ki az élőlény? Mi az élőlény?
Hát, ahogy az előbb elmondtam, mi azt mondjuk, hogy van a lélek, a szanszkritul, ez a dzsíva, és a dzsívának, ahogy te is mondtad, az életének, a létezésének az értelme, vagy a létezésének a tökéletessége és a célja, hogy örökké való lévén örök, szeretetteljes kapcsolatot tartson Istennel. Amihez ugye, ha csak logikusan, hogyha belegondolunk, akkor szükséges, hogy valamilyen tudást szerezzünk Istenről. Mert hogyha nem tudjuk, hogy ki Isten, akkor nem tudjuk, hogy kit kell szeretni, nem tudjuk, hogy kell szeretni. Tehát tudás nélkül nem lehet mondani, hogy én nagyon szeretem nem tudom, mondjuk a szabdzsit, de mi az a szabdzsi? Hát azt nem tudom. Hát akkor az úgy nem.
Nagyon érdekes. Mi egy kicsit másképp fogalmazunk, a szavakkal játszunk másképp. Azt mondjuk, hogy Isten tudata minden embernek van, de ismeretet kell szerezni. Mert a tudat az távoli még, az ismeret a közelebbi. De ez csak játék a szavakkal, tehát a lényeg az ugyanaz, amit említettél.
Na jó. Tehát akkor odáig eljutottunk, és itt ebben nagyjából egyetérteni látszunk, hogy a személy az tulajdonképpen valahogy a lélek és a személy, mi azt mondjuk, hogy ez azonos. Lehet, hogy ezt egy kicsit árnyalni fogod, Imre.
Hogy a lélek, igen, és a tudat.
És azonos. Azonos. Consciousness. Hát ez, legalábbis Prabhupád ezt többször elmondja, hogy a tudatosság az maga a lélek, vagy a lélek az maga a tudatosság.
Vagy a léleknek a megnyilvánulása.
Igen, igen, vagy innen lehet tudni, tehát igen. Tehát ha valaki a tudatosság jeleit mutatja, akkor ő egy személy.
Igen, de a lélek az nem a tudat. A lélek jele a tudat.
Igen, igen, ezt mondjuk.
A lélek az elválaszthatatlan a tudattól.
Igen.
De a lélek az nem a tudat.
Igen. És tudat sincsen lélek nélkül.
Igen. Tehát azért elválaszthatatlan.
Elég, igen, igen.
Talán annyit, hogy a zsidó keresztény kinyilatkoztatásban a test és a lélek, ami a test az anyagi világot jelzi, a lélek pedig az anyagvilág feletti, megfoghatatlan. Ennek van egy egysége az emberre vonatkozólag, és ezt az egységet nem szabad szétszakítani, tehát nem szabad elkülöníteni, mint ahogy a pohár vízben elkülönítem a vizet meg a poharat, és mind a kettő egy önálló szubstancia, egy önálló jelenség, mert a kettő együtt jelenik meg.
És ha nincs pohár, akkor kiömlik a víz.
Hát igen. És viszont a kereszténységnek egy része azt mondja, hogy az önálló lélek szubstanciája is létezik a testen kívül, most az ebben vannak félreértések és vannak magyarázások, mert a Jóisten az emberre vonatkozólag a testbe teremtette a lelket, Noha tudjuk, hogy a lélek az nem testi, de mégis az emberi mi voltunkon keresztül testi valóságon keresztül jelentkezik meg, és nem lehet abszolút függetleníteni a testtől, de egy biztos, a léleknek a fizikai testhez semmi köze nincs, csak megjelenési formája abban valósul meg.
Van nekünk egy fogalmunk, ezt úgy hívják, hogy acsintja béda béda, ugye ez egy nagyon magas filozófiai fogalom, amit én sem nagyon tudok elmagyarázni, de a lényeg az, hogy a felfoghatatlan egység és kettősség, én ezt érzem itt valahogyan analógiát érzek, mert ugye egyfelől azt mondod, hogy a test és a lélek az szétválaszthatatlan, de ugyanakkor vannak, akik úgy mondják, hogy a lélek az a testen kívül is tud létezni. Na most mit tanít erről a Gaudia vaisnavizmus?
Hát pont ezt, ahogy az előbb magyaráztam, hogy filozófiailag a lélek teljesen tiszta állapotában külön választható az anyagtól, hiszen a lélek az örökké való, az anyagi világ az meg lett teremtve, tehát amikor még az anyagi világ nem volt megteremtve, akkor is voltak lelkek. Amikor egyáltalán nem volt anyagi világ, még mint energiaszinten sem, nem volt anyag. De lelkek voltak, tehát a lélek az filozófiailag tiszta állapotában külön választható az anyagtól.
És hadd szóljak itt, és megelőzi az anyagi világot. Időben, ugye, ahogy említetted.
Igen, is lehet fogalmazni.
Vagy legalábbis logikai,
igen, csak a teremtés, a védikus szempontból az egy ciklikus dolog, tehát nem csak, hogy volt egy teremtés, előtte nem volt anyag, volt egy teremtés, és most ez tart valameddig, hanem van a teremtés, most megnyilvánul az anyag egy bizonyos ideig, aztán amikor lejár az ideje, akkor jön a pusztítás, és utána megint lesz egy teremtés, hogyha elég hosszú időn keresztül vizsgáljuk, akkor így működik a teremtés.
Végre az öröklét az elég idő ehhez, és mi örökek vagyunk.
Elég idő van rá. Szóval, hogy a tiszta állapotában a lélek az külön választható az anyagtól. Amikor a lélek belekerül az anyagi világba, és a lélek parányi révén, hát most hadd használjam ezt a szót, hogy beszennyeződik az anyag által, az azt jelenti, hogy anyagi vágyak kerítik hatalmába, akkor az anyagi önazonosítása és az anyagi motivációi miatt, ugye kapcsolatba kerül az anyaggal, és olyan az anyag megszínezi, hadd használjam ezt a kifejezést, hogy az anyag így megszínezi, és akkor igazából akkor külön választhatatlan, mert a lélek ragaszkodik az anyaghoz, és akkor a kettőt együtt kell kezelni. Tehát hogyha mondjuk valaki benne van egy anyagi testben, és ő azonosítja magát az anyagi testével, nem mondhatja azt, hogy ó, én olvastam egy régi könyvet, amiben azt van írva, hogy a léleknek igazából semmi köze az anyaghoz, ezért én nem fogom követni az anyagi testre vonatkozó törvényeket és szabályokat, mert én úgyse vagyok ez az anyagi test. Nem. Amíg te benne vagy egy anyagi testben, és azonosítod magad az anyagi testtel, addig neked kötelességet követni azokat a szabályokat, amik az anyagi testre vonatkoznak. Majd akkor 72-jél, hogyha teljesen megtisztultál, megszabadultál ezektől a dolgoktól. Sőt, igazából a tanítóinknak az életéből azt is látjuk, hogy még amikor valaki eléri a teljes megtisztulás állapotát, a példamutatás miatt, hogy másoknak példát mutasson, még akkor is követi ezeket a szabályokat.
Sőt, még Isten is követi, igen, amikor megjelenik a Földön, még ő is követi, pedig őre semmilyen szabály nem vonatkozik. Igen, hát ez egy nagyon izgalmas téma, és egy picit gyűjtsünk erőt, hallgassunk egy kis zenét, és akkor utána folytatjuk. Én majd, hát már nagyon, nagyon izgatottan várom, hogy mi lesz a személy szerkezetével. Tehát, hogyha elemezzük a személyt, akkor mit találunk, de előbb mondjuk, hallgassunk egy kis zenét. Thank you. Góranga, ez itt az indiai védikus filozófia magazinja. Mai különleges adásunkban a Kontakt Rádió a vendégünk, személyében Tokics Imre professzorral, és a Gaudia Vaisnavákat pedig Balarán Prabhu képviseli, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás. Most eddig beszélgettünk a szeméről, a lélekről, nagyon sokat megtudtunk azokról a kis nüanszokról, ami mindkét oldalon, tehát a kereszténység oldalán, illetve a vaisnavizmus oldalán ezt így nagyon, nagyon árnyalja ezt a témát, de van itt egy még nehezebb kérdés. Ugye azt tisztáztuk, hogy a személy az nem azonos a testtel, de mégiscsak, amikor a lélek bekerül a testbe, akkor ez így együtt kezelendő. Na de ki van még ebben a testben? Van-e még az egyéni lelken kívül még valaki ebben a testben?
A Szentírás úgy kezdődik, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor van ebben egy fokozatosság, 6 napi fokozatosság, és a 6. napon megteremtette az embert. Először a porból kiformázta magát az embert, majd az életnek leheletét belelehelte az orrába, és így lőn az ember élő lélekké, legalábbis Károli fordítás szerint, nyilván a többi fordítás is hasonlóképpen mondja, csak ezt a lőnt, így lett az ember élő lélekké, tehát az ember Istentől kapja meg azt az élet lélek vonatkozásában való leheletet, ami élővé teszi, így közel kerül lélekben is az Istenhez, mert a bennünk lévő élet nem a miénk, kölcsön kaptuk, használatra kaptuk, azért kaptuk, hogy helyesen szolgáljuk és védjük, műveljük és őrizzük azt a teremtett világot, amelyet az Isten teremtéssel kialakított.
Nos, erre mit tudsz mondani?
Más szavakat használunk, egy picit olyan, hogy mondjam, olyan szárazabb, olyan analitikusabb ez a megközelítés, amit most én fogok mondani, hogy mi azt mondjuk, hogy a lélek, ugye a lélek az örökkévaló, és hogy bocsánat, ez kicsit ilyen meghökkentő lesz, hogy mi azt mondjuk, hogy neked voltaképpen nincs lelked, hanem te vagy a lélek. Neked egy tested van, mint amikor beülök egy autóba, akkor nem mondom azt magamról, hogy fehér vagyok, ötsebességes vagyok, dízelüzemű vagyok,
és katalizátoros
vagyok, és svéd vagyok, és van egy sofőröm, én hiszek abban, hogy van egy sofőröm, hanem azt mondjuk, hogy én vagyok a sofőr, és van egy Volvo-m. Szóval, hogy a lélek benne van az anyagi testben, a lélek irányítja az anyagi testet, de mindig tudatában kell legyen annak, hogy egyszer ez az autó, vagy ez a jármű, a test, ez ugye az autó temetőbe kerül, és akkor neki el kell hagyni az autót, és hogy akkor mi lesz utána, hogy akkor bizony, hogy számon kérik azért, hogy trafipax és stb., hogy milyen dolgokat hajtott végre, vagy cselekedett ebben az életében, és akkor ez egy felelősség.
És nem az autót fogják megbüntetni.
Hát az autót nem lehet megbüntetni, nem az autó volt, aki döntött.
Igen. Van nekem egy kérdésem hozzád, Imre. Előfordul, hogy az újságoknak a halálozási rovat, tehát azt mindig megnézem, mert mindig megnézem, hogy benne vagyok-e már, de még eddig nem voltam benne.
Milyen jó, hogy nem voltál benne.
Hát ez nézőpont kérdése. Szóval mindig meg szoktam nézni a halálozási rovatot, és előfordul, hogy a következő megfogalmazással találkozom. Szeretett Béla bácsink visszaadta lelkét a teremtőnek. Mi a véleményed erről a megfogalmazásról? Ezt én mindig nagyon furcsának találom.
Abszolút.
Mert nem tudom, ki az a Béla bácsi akkor.
Igen, de főként itt a lélek. De a magyar nyelven nagyon érdekes, hogy a lélekkel azonosítjuk. Visszaadta életét a teremtőjének.
De akkor ki az alany?
Hát igen, a Béla bácsi lenne, aki már nem él. De csak gondoljunk olyanra, hogy megkérdezzük azt, hogy... a Krisna völgynek mi a településnek a neve?
Somogyvámos.
Somogyvános. Somogyvámos hány lélekszámú közösség? Tehát abban a pillanatban a magyar nyelvnek van egy ilyen a lélek és az embert azonosító kifejezése. Tehát van egy
ilyen... nagyon politikailag...
Van egy ilyen arhaikus. Igen. Ez azt hiszem, hogy a 18. században terjedhetett nagyon erősen, de lehet, hogy már a korábbi időszakban, és ennek még mindig van egy ilyen áthalló éle. De én azt hiszem, hogy azt kell mondani, hogy Béla bácsi visszaadta a teremtőjének az életet. Mert az élet nem a miénk, ahogy előbb mondtam, és az élet az az Istené, és az élet nem tud meghalni, és a halálunk pillanatában az élet lelkét visszaadjuk, a test, a porhüvely az meghal, de innentől fogva semmi egyéb, és vele együtt úgymond két lélek sublimál az emberben. Nézzük csak, az ember áll testből és lélekből, illetve ebből az isteni lélekből, amit életnek nevezünk, amelyek az életnek leheletét kapjuk. Ez visszamegy az Istenhez, ez a kettő pedig meghal, de átmenetileg, mert amikor feltámasztja az Isten, egyszerre támasztja föl, és helyreállítja ismételten. Tehát ez egy ilyen a halál, egy ilyen átmeneti állapot a keresztény gondolkodásban, keresztény filozófia rendszerében, és az Isten megőrzi mind a testet, mind a lelket, úgy mondanánk, hogy mint egy CD-kazettát, vagy DVD lemezt, és amikor jön a feltámadás, akkor Isten ezt a DVD lemezen megőrzött programot visszahelyezi az emberi életbe. De nyilván itt mások, most viszont ne értsétek félre, a példa az nem maga a mondani valója. Persze. A példa az lehet, hogy Sánti, csak az üzenetet értsétek meg
benne. Igen, most hát én nem oponálni akarok, csak amikor én ezt először hallottam, akkor bennem felmerültek kérdések, és
én hát még bennem is merülnek fel kérdések, még hozzá sok
állom doktorátus után is.
De én azt gondoltam, hogy most meg fogod válaszolni ezeket, hogy akkor mi van akkor, hogyha valaki egy ilyen kötekedő személy, mondjuk én, és akkor azt mondja, hogy én nem akarok ebbe a testbe feltámadni, biztos nem akarok szemüveges lenni a feltámadás után. Nekem elegem van, nem akarok ott is ilyen. Vagy mi van akkor, hogyha valaki, és manapság nagyon sok ilyen van, hogy valaki nem elégedett a nemével. Mi van akkor, azt mondja, hogy én nőként akarok feltámadni. Akkor ilyen esetben ez hogy
működik? Én azt nem is említettem, hogy ebbe a testbe fogunk feltámadni, már az egy mennyei test lesz, tökéletes test lesz, megtisztított test lesz. Igen, sőt, nagyon érdekes, a Biblia azt mondja, és növekedni fogunk a testünkben, és a szellemi világunkban, az értelmi világunkban. Úgy mondanám, a bűn nyoma eltűnik a testünkből. Isten újjáteremti a testünket, mintha soha nem találkoztunk volna a bűnnel, mintha a bűn nem hagyott volna semmilyen nyomot a mi testünkön. Nem fogjuk ismerni a fogfájást, mert az egy ennek a világnak, a bűnnel teli világnak a része, vagy a rákbetegséget, vagy egyéb nyomorúságokat, fájdalmakat, mert azt a bűn hozza a világunkban, és a bűn el fog tűnni remélhetőleg mindörökké.
Hát lehet, hogy a bűn eltűnik, de a vágy nem tűnik el, szóval akkor mi van, hogyha valaki mondjuk ellenkező nemű testbe szeretne feltámadni?
Én azt hiszem, hogy ezeknek a nemeknek megszűnik az örök életben való jelentősége. Jézus azt mondja az Új Szövetségben, mert ott hoznak egy trükkös kérdést és példát elé, hogy na most döntse el, ugye ott ismert volt az úgynevezett sógorházasság, ez azt jelenti, ha valaki meghalt és nem volt gyermeke, akkor a meghalt fiútestvére, legközelebbi fiútestvére kellett elvegye az özvegy hölgyet, és az ebből a frigyből született gyerek, az nem az ő gyereke volt, hanem a meghaltnak családjogi vonatkozásban az ő örököse volt, az ő nevét vitte, stb. És akkor valaki így meghalt, elvette a testvére, az is meghalt, elvette a testvére, 7 férfit élt túl az özvegy, és akkor felteszik a kérdést Jézusnak, hogy na az Isten országába ez a hölgyike, kinek a felesége lesz? És akkor ő azt mondja, hogy ott már nem ez a világ, ez a nemiség fog létrejönni, mert az Isten közelségében olyan boldog egységben és családban leszünk, hogy amit ma közelségben férfeleségként tudjuk átélni, ott a nagy család örömével fogjuk átélni, és ott már nem lesz szükség a nemiségünkre. De hogy milyen lesz pontosan a részletek, ezt nem árulja el a Szentírás, csak egy-egy ilyen gondolatból, utalásból következtetünk erre. Ha következtetésünk helyes, akkor boldog vagyok. Ha a következtetésünk részlegesen helyes, akkor majd ott a részleteket majd meg fogjuk beszélni.
Ahogy én értem, az úgy van, hogy, hogy a lelki világban ott is vannak különböző neműek, szóval ott is vannak nők és férfiak, de a nemiségnek a szerepe az teljesen más, mint itt. Ott az, hogy valaki nő vagy férfi, az inkább a személyiségére, az egyéniségére, a mentalitására vonatkozik. Szóval, hogy
megnyilvánulási formájára.
Szóval, hogy a lányok azok úgy, nem tudom, olyan lányosan viselkednek, a fiúk meg inkább olyan fiúsan, és akkor ez a változatosság, ez ilyen módon megnyilvánulott a lelki világban is. És az anyagi világ, az a lelki világnak egy torz tükröződése. Tehát a lelki világban ugyanazt találjuk, mint itt az anyagi világban, de torzításmentesen az azt jelenti, hogy ott nincs önzés, nincs egoizmus.
Abszolút,
nincsenek hibák, és mindenki úgymond egy huron pendül Istennel, szóval harmóniában él mindenki, és akkor ott tökéletes boldogságot, tökéletes elégedettséget tapasztal ebből az Istennel és a többiekkel való kapcsolatából. És itt az anyagi világban igazából ez az a harmónia, amit keresünk, csak itt egy olyan, hogy mondjam, tehát egy olyan torz módon keresünk, úgyhogy mi magunk köré akarjuk a harmóniát építeni, szóval, hogy mi legyünk a
középpont. A központ, igen.
Azt a példát mondta a tanítómesterem, hogyha van egy tó, aminek nagyon szép, sima a felszíne, és hogyha bedobunk egy kavicsot, akkor nagyon szép koncentrikus körök jönnek létre, és nagyon szép látvány az egész. De hogyha bedobunk egy marék kavicsot, akkor interferencia fog kialakulni, akkor olyan zavarossá válik az egész.
Ütköznek ezek a hullámok, és kioltják egymást.
És mindenképpen egy ilyen zavar lesz. És akkor itt az anyagi világban, hogyha mindenki az egója miatt a középpontba akar kerülni, akkor abból mindig lesz konfliktus. Ha viszont elfogadjuk, hogy van Isten, és egyetlen Isten elfogadása az elégséges, az teljesíti az összes szükséges feltételt, tehát nem kell azt gondolnunk, hogy esetleg van kettő vagy több Isten, tehát hogyha elfogadjuk, hogy van egy Isten, és van egy középpont, hogyha e köré, a középpont köré tudunk rendeződni, akkor tökéletes harmóniában élhetünk.
Így van, én ezzel abszolút módon egyet tudok érteni. És én azt hiszem, hogy Istennek pontosan az a lényege, hogy harmóniában éljünk. Most átmeneti jelleggel még ez a harmónia töredékes, nem tud teljes mértékben megvalósulni, de nyilván eljön majd az az idő, az a kor, az az időszak, az az aion, amikor ez be fog tudni következni. Nagyon érdekes, ahogy a lelket, hiszen a keresztény gondolkodásban van az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és ahogy megjelenik a lélek, a teremtéskor, azt olvassuk, és az Isten lelke lebegett vala a vizek felett. És valami nagyon-nagyon szép, ahogy ezt így megfogalmazza, ugye, mert a víz, az a töhóm, az a óriási nagy mélység, amit az Isten majd el fog rendezni, és valami nagyon szépen ez a lebegés a héberben úgy jelenik meg, mint amikor a sasmadár hozza a fiókáinak az élelmet, és lebeg a fészke felett, már-már hozzáér, de ugye nem csapódik be, mert akkor a lábával ezeket a kis fiókákat eltaposná, és akkor lebeg, de szinte alig repül, de mégis egy kis, valami leereszkedő mutatkozik meg benne, hogy a lélek így lebeg a teremtett világunkkal, és így ereszkedik le, hogy ne sérítsen meg bennünket, ne nyomjon össze bennünket kis fiókákat, hanem tápláljon. Szóval ahogy ezt Mózes, amikor megfogalmazza ezeket a szent szövegeket, amilyen bölcsen és amilyen ihletéssel fogalmazza meg, számomra mindig egyfajta csodálatot, bámulatot vált ki belőlem.
Akkor hallgassunk megint egy kis zenét. Guranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és ma egy különleges műsorunk van, mert vendégünk a Kontakt Rádió, akit képvisel Tokics Imre professzor, és a Vaisnavákat pedig Balarám Prabhu képviseli. A zene előtt elhangzott a Szentlélek szó, tehát hogy a Szentlélek megjelenik, de mielőtt még Imrét kérdezném erről, én megkérdezem Balarám Prabhut, hogy van-e valami hasonló fogalom a vaisnavizmus teológiájában?
Hát remélem, hogy ugyanarról beszélünk, ugye, mert ezt beszéltük az elején, hogy a szavak azok mást takarhatnak. A védikus írások említik, hogy Istent három aspektusában lehet megismerni, és ezeket úgy mondják szanszkritul, hogy Brahman, Paramatma és Bhagavan. A Brahman aspektusa Istennek az a mindent átható, személytelen energia, amikor Isten az ő mi voltának, mint Satchit Ananda, tehát hogy örökkévaló, teljesen tudatos és tökéletes boldogságot tapasztaló mi voltának, csak az egyik részét nyilvánítja ki ebben a Brahman arculatában, mindent átható ilyen személytelen energia arculatában, csak az egyik aspektusát, és ez pedig az, hogy örökkévaló. Tehát ez a szat aspektusa nyilvánul meg. És akkor vannak ilyen modern, ilyen New Age-es filozófiák, ahol azt mondják, hogy minden Isten, ez a mikrofon is Isten, ez a pohár is Isten, a szemüveg is Isten, hogy minden Isten, minden egy. Ami ebből a szempontból igaz, hogy minden Istennek az energiájának a megnyilvánulása, tehát hogy minden Istentől való, de minden az nem Isten. Mert ott azon kívül még van más aspektusa is. És ez amit mondtál, hogy Szentlélek, hogyha ezt megfeleltetjük ezzel a paramátmá arculattal, amit úgy nevezünk mi, hogy felső lélek, ez egy olyan aspektus a Istennek, ami benne van mindenkinek a szívében, és ő a legfelsőbb barát, a legfelsőbb jóakaró, aki mindig jó tanácsokkal látja el az élőlényt. Hogyha valaki őszinte, de még ha valaki nem őszinte, még akkor is beszél hozzá. Biztos vagyok benne, hogyha van egy ilyen gonosz démon, aki nem tudom, csecsemőket eszik, akkor neki is mondja a szívében, mondja Isten, hogy ez nem jó, ne csináld. Szóval ő elfogulatlan, egy ilyen pártatlan jó barát, és mindenkit ellát valamilyen számára szükséges információval. Abban az esetben, hogyha valaki hallgat Istennek a szavára, és követi az ő utasítását, akkor egyre több és jobban hallható tanítást fog kapni. Ezt mindannyian hallunk, látunk egy vakember ott áll a zebránál, akkor csak hallunk egy hangot, hogy akkor most segíts. És akkor tudjuk, hogy mit kell tenni. Tehát, hogyha így ennek megfeleltetjük, hogy a felső lélek és a szent lélek, akkor ez Istennek az egyik aspektusa, amikor megnyilvánítja az öröklét, a szat és a csit tulajdonságait. Ja. Tehát az, hogy ő örökkévaló és teljesen tudatos. Ő tökéletes tudással rendelkezik, és hogyha mi kapcsolódunk hozzá, mert elég tiszta már, megszabadultunk a tompaságtól, a gyűlölettől, a haragtól, megszabadultunk a szenvedélytől, a mohóságtól, akkor lehet hallani az ő vezetését, az iránymutatását.
Igen, ez nagyon-nagyon szép, és én azt hiszem, hogy alap dolgokban teljes mértékben hasonlít a keresztény gondolkodásra. A Szentlélek az valami olyan, hogy mindig irányít bennünket, a jóra akar, a jó cselekedetére, az erkölcsösre, de nem azért akarja a jót, hogy valami külső, látványos tetszelgésnek a jó belső akarata és vágya valósuljon meg. Tehát nem valami emberek elvárásának való megfelelés. Amikor az Istent szeretjük, akkor nem azért szeretjük, hogy az emberek dicsérjenek bennünket, hanem magáért, az Istenért, és akkor alakul ki a jónak a fogalma. Nagyon érdekes, hogy a Szentlélek az, aki az embereket inspirálta, sugalmazta például, amikor a Szentírást megírták. És aki engedelmeskedik, és a Szentléleknek, az ma is a jót fogja megvalósítani, mert természetesen a Szentlélek munkája a Szentírás befejezésével nem negligálódott, tehát nem fejeződött be, mert a lélek körülöttünk van, és ahogy előbb említetted, a bensőnkben belesugja, sugalmazza a jót, de a keresztény tanítás azt jelenti, hogy viszont a rossz is sugalmazza. Tehát a rossz is sugalmazhatja a rosszat, és nekünk el kell döntenünk, hogy melyiket választjuk, a jó vagy a rossz úton való járást. Persze ezek nem vett tiszta dolgok, nem azt jelenti, ha én a jót választom, akkor innentől én a tökéletes jót valósítom meg, mert vannak visszaesések, és vannak völgyek, és vannak hegycsúcsok az emberi lelki élet megvalósulásában is.
Hú, ez nagyon tanulságos volt. Nem is tudom, hogy tulajdonképpen hallottam olyat, hogy ilyen keresztény megfogalmazásban, hogy megszállta a Szentlélek. Uh-huh. Akkor nincs mindig ott a Szentlélek? Vagy a Szentlélek és a lelkiismeret fogalma hogyan? Halljunk még erről, mert ez egy nagyon izgalmas.
Nyilván, amikor egy-egy ilyen kifejezést használunk, hogy megszállta a Szentlélek, akkor itt enyhe túlzás, meg stb. Én azt hiszem, hogy a Szentlélek az nem valami látványos dolgokat tesz. De nyilván tehet azt is, tehát én nem korlátozhatom, de amikor a látványért teszünk valamit, akkor onnantól én azt hiszem, hogy a Szentlélek rendkívül távol van. De amikor a Szentléleknek engedelmeskedünk, akkor ez nem biztos, hogy látványos dolog. Ez lehet, hogy abban a helyzetben abszolút nem látványos. Például feljegyez az Új Szövetség egy történetet, hogy van egy szegény asszony, és van két fillére, és ezt a két fillért odaadja adományban, és akkor Jézus azt mondja, hogy ez mindenét odaadta, azok, akik pedig két kézzel szórták a kosárba az aranyukat, azok csak a feleslegükből adtak. Pláne, ha megnézzük a görög szöveget, hogy ez a két fillér, ez nem egy darab érme volt, amire rá volt írva, hogy két fillér, hanem két darab egy filléres volt, tehát még az egyiket megtarthatta volna, de a másikat odaadhatta volna. Ő mindenét odaadta, mert a lélek őt arra indította, hogy ezt tegye. És ez a látvány az volt, hogy valaki kilószámra teszi az aranyat, és van, aki csak fillért ad. De nem az járt a lélek szerint, aki sokat adott, hanem aki keveset adott, de az mindenét odaadta. Na most így lehet látni a hétköznapi életünkben is a lélek szavának való engedelmességet. Az a lemondás útja, az egyszerűség útja, a szerénység útja, az önmegtagadás útja, a büszkeségről való lemondás, és én azt hiszem, hogy ezek a léleknek a legfontosabb ismervéjei. És ha én ezeket meglátom, akkor tudom, hogy annak az embernek az életében ott van a lélek. A lelkiismeret is valami csodálatos. De tudjuk nagyon jó, hogy a lelkiismeret az egy alapisteni adottság. Immanuel Kant azt mondja, két dolog van, ami csodára késztet ezen a világon. A csillagos égbolt felettem, és a lelkiismeret bennem. Tudjuk, hogy Kant minden Isten bizonyítékot lesöpört, és nagyon-nagyon eltüntetett. Talán nem is gondolta, hogy két új Isten bizonyítékot tesz majd a kereszténység kultúrájára, a csillagos eget és a lelkiismeretet. Csak a lelkiismerettel az a problémám, hogy az rosszra is nevelhető. Most gondoljunk csak a kannibálokra. Felnövekszek egy olyan törzsbe, ahol emberhúst fogyasztanak. Tudom, hogy ti még a rendes hústól is nagyon bölcsen, tiszteletre méltóan, távol tartjátok magatokat, én is. De most gondoljátok el, hogy milyen lesz az olyan embernek a lelkiismerete, aki egy ilyen vad közösségben él fönn. Tehát ezért mondjuk az, hogy a lelkiismeret önmagában nem biztos, hogy minden helyzetben elégséges, bárha a lélekre hallgat, akkor megtalálja a kivezető utat, és rátalál az Isten közelségére.
Mit tudsz te erre mondani?
Nekem egy kérdésem volna, nemrég volt Pünkösd,
igen,
és hogy, ha jól tudom, ott is a Szentléleknek a kiáradásáról
van.
Hogy ez hogy is van pontosan, ez engem nagyon
érdekel. Pünkösdöt nem vonhatjuk el a bábeli toronyépítéstől. A bábeli toronyépítés a vízözön után volt, amikor Bábel környékén a népek, nemzetek összegyűltek, és azt mondták, hogy építsünk egy olyan hatalmas épületet, hogy az Isten, ha még egyszer vízözönnel borítaná el a földet, mi akkor is biztonságban legyünk. És akkor az Isten letekintett, és azt mondta, na összezavarom a nyelveteket. És összezavarta a nyelvüket, és amikor, nem tudom én, téglát kértek, akkor szurkot kaptak. Amikor kalapácsot kértek, akkor állványt kaptak. És akkor félbe maradt az egész építkezés, és mindenki félrevonult, és a maga nyelvi valóságában élte meg a közösségi, kulturális életét, vallási életét. És lényegében a pünkösd Jézus feltámadása után, illetve bocsánat, Jézus kereszthalála után 50 nappal eljött, mint valami tüzes nyelvek zúgása, de ez a mint, ez mint maradjon, ez nem azonos azzal. És akkor egyszerűen az emberek között a válaszfal, a kulturális, a nyelvi, elválasztó válaszfal ledőlt, mert Isten felszabadította az embereket a nyelvi különbözőségek alól, és egyszerre csak elkezdték egymás nyelvét érteni. Na ez lesz a pünkösd, a Szentléleknek a jelenléte. Mi keresztények úgy szoktuk mondani, ez megint csak mint. Az Ószövetség az atyakorszaka volt, az új szövetség a fiú korszaka, és amikor eltávozott a fiú a földről, akkor 50. nap, vagy meghalt, 50. nap eljött a Szentlélek, és ez a Szentlélek korszaka, amiben élünk. Ezért van egy nagyon szép gondolat, egy írónő azt mondja, a Szentlélekről csodálatosan tudunk mi keresztények vitatkozni. Csak hétköznapjaink során nem ismerjük a hangját. Tehát nagy feladat, hogy halljuk meg, amikor a lelkiismeretünkön keresztül halkan, csendesen szól hozzánk a lélek.
Hát ennél szebben nem is fejezhettük volna be ezt a mai műsort. Sajnos több időnk nincs. Önök a Górangát hallották, benne vendégül a Kontakt Rádiót. Köszönöm szépen, Góranga.
Góranga.
És Isten áldjon.
Isten áldjon.
Isten áldjon.